Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és köszöntjük Kis László nyugalmazott lelkipásztort, aki már volt itt a gyülekezetünkben, amikor az evangelizációs héten estéről estére hirdette köztünk az igét. Ő fogja a mai igehirdetés szolgálatát végezni. Annyit szeretnék mondani, hogy a mai napon használatba vesszük az új református énekeskönyvet olyan módon is, hogy már csak annak a számait tesszük ki, de bemondjuk a régi számokat is, úgyhogy aki az új énekeskönyvét magával tudja hozni a következő istentiszteletekre, akkor kérjük, hogy tegye meg. Akinek pedig nem jutott volna most az új énekeskönyvből kiosztásra, az pedig a régit is használhatja a mai istentiszteleten. És átadom a szót.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük új énekeskönyvünk 157. számú énekének első versét. A régi énekeskönyvünkben ez a 254. számú ének. A 157. dicséretünk első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük új énekes könyvünk 794. dicséretét, énekét, annak mind a négy versét. A 794. énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép! A Krisztus az énekem című énekes könyvünk 673. éneke. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim a Krisztusban, kedves gyülekezet, hallgassátok meg a mi Urunknak mai napon hozzánk szóló üzenetét, Máté evangéliuma 24. részéből, a 3. verstől a 14. versig terjedő igeszakaszból, amíg olvasom Istennek szent igéjét figyelemmel, leülve hallgassuk. Máté evangéliuma 24. részében a 3. verstől a 14. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nékünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszem valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfele. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást, sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig sokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Isten szent lelke tegye áldottá, életünkbe gyümölcsözővé az ő igéjét, jeltek feleljünk megszólító szabára. Imádkozzunk! Hálás szívvel hódolunk felséged előtt, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Hálás szívvel köszönjük meg az elmúlt hét minden áldását, hogy jóságot, kegyelmed megint erősebbnek bizonyult a mi bűneinknél és gyarlóságainál. Mindazáltal kérünk, bocsáss még nékünk a sok-sok elmulasztott alkalmat, elrontott dolgainkat, amit nem a te igéd szerint cselekedtünk. Bocsáss meg, hogy sokszor magunk körül forogtunk, és nem tudtunk ebből kitörni. Köszönjük, hogy most itt vagy, és hívsz bennünket, hogy megeleveníts a te igéd által, és hogy az úrvacsorában közöld magadat velünk, hogy megérezzük, megízleljük a szabadítás örömét, a te kegyelmednek jóságát. Így kérünk, táplálj ma bennünket, hozzánk illő eledellel. Kérünk a mi Úrunk Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk testvéreim Isten igéinek hallására, a 312. dicséretünk első versét énekelve, ez a régi énekes könyvünkben a 231. dicséret. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem, az új énekes könyv 312. dicsérete. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele 4. részéből, a 10. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszt. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenben, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafrodisztól, amit tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban! Minden keresztény látja, hogy a végidők jelei tornyosulnak, hatványozottan jelentkeznek, a viharnak már előszelét szinte érezzük. Minden úgy van, és úgy teljesedik be szó szerint, ahogy Jézus ezt elmondja. Hallunk háborúkról és háborúk híréről, de most már úgy, hogy mi is belerendülünk, hiszen itt van a szomszédunkban, veszélyeztetve az életet, a mi életünket is, és annak minden következményét egyre inkább fogjuk érezni. Nemzet támad nemzet ellen, e világ hatalmasai és világbirodalmai, amit a Biblia fenevadnak is hív, újra osztják ezt a világot. Mindegyik keresi a maga szövetségesét. Fenekednek egymás ellen, és ez a kis népeknek, mint a magyar, soha nem jelent jót. A tűzvihar is fenyeget minket, hiszen olyan atomkészlet van egyes birodalmak kezébe, ami többszörösen elegendő az földi élet teljes elpusztítására. Itt vannak az üldözések, ma 4 hitéért, meggyőződésért üldözött ember közül 3 keresztjén. És ennek szelét, szorítását egyre jobban érezzük már itt, a mi országunkban is. Egyre nehezebb lesz a trendeket látva megőrizni a mi hitünket. Egyre nehezebb lesz hitvallást tenni, mert a közvélemény és az irányított közízlés mind jobban eltér a Biblia képétől és igazságaitól. És jaj lesz annak, aki nem áll be a sorba, aki ellent mer mondani, és ezt látjuk sok nyugati egyháznál, hogy bizony beállnak a sorba, és gendernek és egyéb ma divatos tanításnak élharcosaivá válnak, csak azért, hogy ne üldözzék őket. Sok az árulás, összeszorul a szívünk, mi lesz a kereszténységgel? Látjuk a nélkülözést, ami egyre jobban érezteti hatását. Egy új világkorszakra kell készülni, mert érezzük, hogy valami nagy váltás idején élünk, és ismét megízleljük, vagy ízlelhetjük azt, amit a mi népünk már sok-sok évtizede ízlelt meg utoljára, hogy mit jelent a háborús gazdaság sivár körülményei közt megélni és megkapaszkodni. Látjuk a lelki romboló erők erősödését, és azt is látjuk, ami benne van Jézus előre jelzésében, hogy még a teremtett világ sem áll most már mellettünk, mintha föllázadna ellenünk, mintha rossz akarónk lenne, soha nem volt még ilyen sok természeti katasztrófa, ilyen rettenetes aszály, vagy más helyen a világnak rettenetes felhőszakadások, és ebből fakadó tragédiák. Igen, Jézus ezekről beszél. Érezzük, fölgyorsultak az utolsó idők eseményei, és közeledik már az a korszak, amit a Biblia nagy nyomorúságnak nevez. Ez bennünk persze nem kelt kellemes érzéseket, inkább kellemetleneket. Talán vannak közöttetek is olyanok, akik azt mondják, ó, ha tudom, hogy erről van szó, akkor inkább kihagytam volna ezt a mai alkalmat, mert valóban nem jó ezekkel a komoly kérdésekkel szembesülni. Úgy néz ki, hogy nem mehet így tovább a világ. Valami kataklizma, összeomlás következik. Vannak ugyan, akik azt mondják, hogy ó, hát az emberi elme az olyan kreatív, hogy majd úgy is kitalálunk minden bajra valamiféle megoldást. Nem kell félni, de egyre többen érzik, hogy nagy baj van. És mind többen vallják ma már azt, hogyha mai naptól kezdve mindent úgy tennénk, ahogy kellene, hogy kíméljük a természetet, az is már csak ideig, óráig, nagyon rövid ideig segíthet, mert visszafordíthatatlan folyamatok indultak el. Exponenciális bővülése van a világ rossz dolgainak. Nem lehet megmenekülni. El kell fogadni, hogy így van, és föl kell készülni a túlélésre. Én nem akarok ilyen borús hangokat megütni, de én is azt mondom, föl kell készülni a túlélésre. És minden józan tanácsot meg kell fogadnunk. De olyan jó, hogy Isten igéjének is van drága tanácsa ma nekünk, hogy készüljünk a nehéz időkre, mert ad nekünk muníciót, ami elegendő a túlélésre. Bár az utolsó idők, a nagy nyomorúság ideje, az mindig azt a képzetet kelti bennünk, hogy a gonoszság féktelenül el fog szabadulni. Iszonyat, sötétség, káosz, amiben már nincs semmi, ami Istenre emlékeztet, és egyedül csak túlélni kell valahogy összeszorított foggal ezt az időszakot, egészen addig, míg végre megszűnik, és eljön majd az új ég, az új föld, ahol Isten lesz minden mindenekben. Ezt az általánosan kialakult véleményt szeretném a mai szolgálatomban egy kicsit árnyalni. Biztos, hogy úgy van, hogy az utolsó idők nagy nyomorúságában nem lesz semmi, ami Istenre emlékeztet. Én szeretném elmondani, hogy igen, lesz. És bátor szívvel készülhetünk. Nem bagatelizálni akarom a kialakuló helyzetet, de buzdítani szeretnék, hogy ebben a sötét időszakban is, ami ránk következhet, Isten megadja nekünk a túléléshez szükséges örömöket, győzelmeket, áldásokat. Isten megváltott népét nem fogja elhagyni ebben az időben sem. Buzdítani szeretnélek benneteket, és buzdítom magamat is, mert olykor én is elkeseredésre, végletekre hajlamos ember vagyok, hogy Istenre tekintsek, és Istenre tekintsünk, mert szép lesz ez a harc, ha ezt megtesszük. És igenis sok győzelmet és örömöt ad az Úr az ő népének. Szeretném elmondani, hogy erre a korszakra az jellemző, amit Jézus így mondott a felolvasott igébe, mind ezeknek meg kell lennie. Isten ez pontosan minden eseményét ennek megtervezte és végrehajtja. És minden Isten kontrollja és akarata szerint fog történni. Úgy, ahogy a búza és a konkoly példázatában olvassuk, ez történik. Ennek az ideje jött el, ez gyorsult föl, hogy beérik a konkoly, és beérik a búza. A beérő konkoly egyre jobban felismerhető lesz, sötét színével, mérgező hatásával, de a búza is beérik. Élettel telik meg, és táplálni fog. Egyszerre érik be a nagy nyomorúságban a nemes és a hitvány. Lesz aratás. Ne csak a konkolyt lássuk. Ne csak azt, hogy hogy fertőzte meg a sátán az Isten búzatábláját, azt az emberiséget, hanem lássuk azt is meg, hogy a búza is megérik, beérik, a gabona is beérik ebben az időben. Az egyház ura biztosítja a beérés feltételeit az ő népe számára. Lesz aratás. Hadd mondjak el néhány dolgot, amit megértettem erre az istentiszteletre készülve, ami reménységet ad, hogy Isten velünk lesz, és áldást ad az ő népének az elkövetkezendő megpróbás nehéz időben. Először is azt látjuk, hogy Isten a nagy nyomorúság előtt elpecsételi az ő népét. A Jelenések könyve 7. részében van a 144 ezernek az elpecsételés, ez a jelképes szám. A hűséges egyházat jelenti, annak minden tagját, akik megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Akiket fölkészít Isten, hogy ne legyenek árulók, bár nagyon sokan azok lettnek és lettek, az ő népe megmarad. Olyan erős lesz rajtuk ez a pecsét, ez a jel, hogy a legsötétebb időszakban sem hagyják el urukat, és nem hagyják el a bizonyságtétel szolgálatát sem. Amikor legsötétebb lesz, akkor kivirul Istennek a népe, a hűségeseknek a tábora, és Isten lesz velük, és őrzi őket. A második biztatás, amit Jézus mondott Máté evangéliuma 28. részében, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Sőt, azt is mondja, hogy meg lesznek rövidítve a szenvedés napjai a választottak miatt. Nem lesz túlméretezett, nem lesz elviselhetetlen. A fájdalom, a szenvedés Isten népe számára. Veletek vagyok minden napon. Ezt senkinek nem mondta Jézus. Se hatalmaknak, se szervezeteknek. Egyedül az ő megváltott népének, ne féljetek, mert én minden napon, a jó és rossz napokon egyaránt veletek leszek. Aztán arról is beszél Jézus az mai igében, hogy a háborúknak a híre ne tévesszen meg bennünket, mert ez még nem a vég. Ez még nem a vég. Nem ez az utolsó pillanata az emberiség történetének, vagy így is mondhatnám, nem a harmadik világháború, az atomháború fejezi majd be ennek a világnak a történetét. Nem ez lesz az utolsó pont. Ezért mi reménykedünk. És nem az atomháború és a világégéstől félünk. Mert tudjuk, hogy az utolsó csata nem ez lesz. Hanem a Biblia bizonyságtétele szerint az utolsó csata Krisztus mennyei népe és a Krisztusnak ellenállók földi serege közt fog lezajlani. És az a csata nagyon rövid lesz. Akkor az Úr mindenkit elpusztít szájának leheletével, és eljön majd az ő országa dicsőségében. Igen, minden terv szerint történik. Ne féljünk. Isten az Ura ennek, és ő ismer minket, ismeri teherbíró képességünket, gyengeségünket, erőségünket egyaránt. Ő tervezte meg, ezért nem kell félnünk és rettegnünk. Aztán az is reménységre ad okot, hogy Jézus bizonyságtétele szerint az egész világon hirdettetik az evangélium. És akkor jön el a vég. Nem akkor feltétlenül, amikor már a gonoszság olyan fokot ér el, hogy tarthatatlan lesz a helyzet. Ez is igaz. Hogy Isten megmutatja ennek a világnak, hogy én nélkülem éltetek, és ide juttottatok, ezt tudtátok produkálni, pedig milyen büszkék voltatok velem szemben is. És úgy éreztétek, hogy nincs szükségetek Istenre. Ez lett az eredmény. Megmutatja. De mi egy másik oldalról is láthatjuk a véget. Egy dicsőséges folyamatnak a beteljesedését, hogy mindenüve eljutott ezen a világon az evangélium. Hogy amikor egyre nagyobb a sötétség, Isten megváltott népe valahogy egyre inkább bátorodik. Bátorságot merít urától, és elkezdi hirdetni az evangéliumot. És mindenki, aki ki van választva, meg fogja hallani, és csatlakozni fog a megváltottakhoz, és új és örök életet fog elnyerni. Mindez az izgalmas folyamat is be fog teljesedni, és ennek is tanúi, de ne csak tanúi adja Isten, hanem részvevői, tevőleges részvevői lehessünk. Hogy hirdettetik az evangélium, és amikor már mindenki meghallja, akkor jön el a vég. És most rátérek arra az igére, amit a Filippi levélből olvastam föl, hogy igen, milyen nagy reménységünk nekünk az, hogy az utolsó időben Isten népe megkapja azt az ajándékot, hogy a leghatékonyabban tudjon a nyomorult helyzethez alkalmazkodni. Tudjuk, hogy ezen a világon nagyon sok faj, élőlény azért pusztult ki, mert nem tudott az új körülményekhez megfelelően alkalmazkodni. Ezt egyébként biológiailag most is át fogjuk élni. Nagyon fölgyorsultak ezek az események. És a keresztjének, ha igazán az Úr igéjéből merítik az erőt, és Isten lelke táplálja őket, akkor a leghatékonyabb alkalmazkodók ebben a világban. Mindenhez tudnak alkalmazkodni. A jóhoz, a rosszhoz, a bőséghez, a szükséghez, az örömhöz, a bánathoz. És mindig megelégedettek és hálás szívűek maradnak. Úgy, ahogy az apostol Pál beszél magáról, megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Tudok, jól, otthonos vagyok a jó lakásban, az éhezésben, a szükségben, a bővölködésben, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Milyen csodálatos bizonyságtétel ez. Pál apostol annyira biztos volt ebben a mennyekből kapott erőben, amit nem magából sajtolt ki, hogy nem is volt kezdeményezője soha annak, hogy fölhívja maga szükségleteire a figyelmet. Soha nem volt követelőző, ahogy sok ember, ugye ezt lehet látni, hogy részesedik javakban, megszánják, és még egyre jobban követelőzővé válik. Ezt érezzük, ezt látjuk most világméretekben is, a migrációban is, és sok más dologban is. Mennyi baj származik ebből? Pál nem volt követelőző. Ő tudta, hogy az Úr látja, és ha az Úr népe is észre fogja majd venni, amikor kell az ő szükségét. És soha nem volt erőszakos és rámenős, hogy de aztán most rólam gondoskodjatok, mert én addig nem csinálok semmit. Pedig elmondta, hogy aki az oltáron szolgál, az abból a szolgálatból éljen meg. Ez az Isten rendje, de mégse jött elő ezzel. Nehogy valaki követelőzőnek tartsa. Egészen rábízta magát Istenre, és megtanult alkalmazkodni a helyzethez. Mert a szíve Krisztussal volt tele. Motivált ember volt, akiben az akinek csontjában az evangélium oda rekesztett tűz volt. Éppen ezért neki olyan eledele volt, ami mindig táplálta. A keresztények hallatlanul erősek tudnak lenni, ha az apostol példáját követik. Mert Isten igéje fölkészít bennünket a jóra is, meg a rosszra. Mind a kettőre szükségünk van. Isten látja, hogy sokszor nagyobb veszély van a bővölködésben, mint a szűkölködésben. Hogy a bővölködésben az ember valóban azt mondja, kicsoda az Isten, elbízza magát, megkeményedik a szíve, és önzővé válik. Ezért Isten készíti az ő népét arra is, amikor egy jobb életforma követik a rosszat, hogy el ne bízzák magukat, hogy a gazdagságukat ne önmaguk önös érdekére fordítsák, tudjanak abból szolgálni hálaadással, és hogy mindig újra és újra Istennek adjanak hálát a megterített asztalért, a fedélért, hiszen Jézus is azt mondja, ha eledelünk van és fedél van a fejünk fölött, akkor már megelégedhetünk. Akkor már van okunk a hálaadásra. Isten fölkészít az ő népét, amikor jó korszak következik, mert abban nagyon sok kísértés is van, hogy hálaadás legyen a szívünkbe. Ugyanakkor fölkészít a jó, a rosszra is, a nehézségekre. A világ vezetői Európában most nagyon félnek és rettegnek, hogy egy megszokott jólét után rászakad az emberekre a mindennapi életnek a kilátástalansága, abból iszonyatos lázadás és forradalom lesz. És joggal félnek. Mert nagyon nehéz, amilyen könnyű a jó után megszokni, a rossz után megszokni a jót, olyan nehéz ez az út visszafelé, mikor a megszokott jót el kell engednünk, és egészen más lesz az életünk. Isten igéje erre is fölkészít, hogy legyünk megelégedettek, mert Isten az ő népét mindig táplálja, de nem csak úgy táplálja, hogy a népét ott a pusztában, hogy mikor kellett, ott volt a manna, leestek a fűrjek, fölfakadt a sziklából a víz. Isten nem mindig ezt a egyszerűbb és könnyebb megoldást alkalmazza, ez is hatalmában áll. És erre is számíthatunk. De elsősorban úgy avatkozik be az ember életéből, magát a keresztény embert teszi a helyzethez alkalmazkodóvá, megelégedetté, Úrra figyelővé, és ezáltal kreatívvá. Megtanuljuk, hogy mindenben megelégedettek legyünk. Nem tudom, hogy eljutunk-e odáig, de eljuthatunk egyszer. Amit Jézus így mondott, hogy az utolsó időben éhezések lesznek. Ezt az érzést, ennek a kilátástalanságát Már nagyon régen és érezték az emberek. Nagyon kevesen vannak ma, akik ezt így érzik. De ki tudja, mi lesz? Minden összeomlik? Ó, nem. Mert ott van az Úr. Ott van és őriz, és rábízhatjuk magunkat őrá. És végül még arról is szeretnék szólni, ami a Filippiekre volt jellemző, hogy egymásnak szeretettel szolgáltak. Pál apostolt az ő munkájában támogatták, észrevették szükségleteit, és többször is küldtek adományt az apostolnak, hogy idejét ne töltse egészen a munkával, a sátorponyva készítéssel, hanem legyen ideje a bizonyságtételre, az emberekkel való beszélgetésre, az egyház megalapozására. Ezért, hogy kiváltsák az ő idejét és energiáját, hogy azt a jóra tudja fordítani. Többször is adományt küldtek. És ez, így beszél az apostol, ez olyan, mint a jó illatú áldozat volt a jeruzsálemi templomba. Fölhat az egekbe. Istent jó érzéssel tölti el, és áldását fogja küldeni az ilyen emberekre. Olyan időszak jön el, amikor mi is felbuzdulhatunk az áldozathozatalra. Ez a szó, hogy fölbuzdultatok, végre újra fölbuzdultatok, így mondja Pál a Filippieknek. Ez a szó azt jelenti, hogy újra hajt egy már halottnak hitt növény. Újra rügyezik. Megjelenik az élet, és a gazda látja, hogy nem pusztult el. Ez a csodája az egyháznak, hogy néha úgy néz ki, hogy teljesen elpusztult, vége, elszáradt, megy a többivel a tűzbe, és kiderül, hogy nem. Hosszú idő után, hosszú kihagyás után egyszer csak újraindult minden. Ez az egyháznak a titka, hogy újraindul benne az élet. Sokszor akkor, amikor baj van. Ugye emlékezünk, mert nagyon közel volt. A háború kezdetén minden gyülekezet hogy felindult, és az elvártnál messze menően többet adott a rászorultaknak. Még kis gyülekezetek is milliókat gyűjtöttek, teremtettek néhány nap alatt elő. Hát mi ez, ha nem az elszáradtak a kivirágzása, mert amikor baj van, föléled az ember lelkele és lelkülete és lelkiismerete. Igen, a nehéz időkben, az utolsó időkben, a nagy nyomorúság idején erre is számíthatunk. Hogy Isten megajándékozza a támogató szeretet lelkületével, indulatával a gyülekezetet. És Pál ennek örül. Látja, hogy megindult az élet. Nyilvánvaló jele ez annak, hogy megindult az adakozó készség is. És így fejezi be, a dicsőség pedig a mi Istenünké és a mi Atyánké örökkön örökké. Áldjuk a mi Úrunkat, hogy az eljövendő próbák idején, a nagy nyomorúságban is meg fogja őrizni, táplálni fogja az ő népét, és erőt ad néki a szeretet szolgálatára. Így legyünk mi is részese ennek. Az utolsó idők egyháza közé hadd tartozzon a pátyi gyülekezet is, legyen megújuló, észrevegye azokat az áldásokat, amiket, kihívásokat, lehetőségeket, amiket Isten ad majd elébük és elébünk mindannyiunknak. Adja Isten, hogy így tudjunk szolgálni az ő dicsőségére, hálaadással, félelem nélkül, hozzá ragaszkodva. Úgy legyen. Amen. Feleljünk Isten igéjére. A 237. dicséretünk első, 9. és 10. versének éneklésével. A 237. dicséretünk első, 9. és 10. verse a régi énekes könyvünkben, az a 238. dicséret. Az első vers így kezdődik: Teremtő Istenünk. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Ahogy tanítottad Pétert is, hogy hozzád mehessen a viharos tengeren. Azt mondtad neki, jöjj, és ő megérkezett. Még ha hite egy kicsit megrendült is. Megfogtad, és nem engedted, hogy elsüllyedjen. Így érezzük, Urunk, hogy minket is fogsz tanítani, hogy a jó után elvegyük a nehezet, a rosszat is, hogy a bőség után meg tudjunk állni a szükségben is, mert neked van hatalmad, hogy mindezt megad nékünk. Köszönjük, hogy ma erre bátorítottál, hogy csak nézzünk rád, és engedjünk a te igédnek, és te csodákat fogsz művelni. Minden gyarlóságunk, esendőségünk ellenére is. Látod, Uram, mennyire hamar fölveti a magvát életünkbe az elégedetlenség, a lázongás, az zúgolódás. Te vagy, aki ezt le tudod csendesíteni. Sőt, erőt adsz ahhoz, hogy másokat segítsünk és vigasztaljunk a nehéz időkben. Sok áldott szolgálatot készítesz el számunkra. Engedd, hogy ezeken a nyitott ajtókon mi be tudjunk lépni. Így kérünk, Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet. Ebben a járványos időben különösképpen kérünk, oltalmazd őt. És oltalmadat kérjük, Urunk, a háborúban szenvedőkre, az iszonyatban élőkre, és kérünk, Urunk, hogy csendesíts lennek őrjöngő viharait, adj békességet, Úristenem, időnkben a földön, mert nincsen nékünk több senki, pártvívónk és bajvívónk és hadakozónk, hanem csak Te, Úristen. Te adj, Urunk, vigasztalást minden gyászolónak, gyógyulást a betegeknek, az erőteleneknek. Kérünk, Urunk, így hadd álljunk majd a kegyelem asztal előtt, alázatos szívvel, benned általad megbékítve. Hallgass meg minket, Urunk, és hallgass meg most, amikor elmondjuk az imacsendben a mi kéréseinket Te neked. Ami mennyei atyánk, aki titkon néz, meghallgatja a mi szívbeli imádságainkat. Amen. Most pedig testvéreim, fennállva jertek, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Kis László lelkipásztor köztünk való szolgálatát, és kérjük Isten áldását további életére. Hirdetem, hogy mai istentiszteletünkön úrvacsoraosztás lesz, és szeretettel hívjuk mindazokat, akik készen állnak lélekben arra, hogy a kegyelem asztalánál is az Úrral való közösségüket megújítsák. Az istentisztelet után ifis imaközösség lesz, a fiatalok együtt maradnak még imádkozni. Kedden 8:45-kor gyülekezeti imaórát, imaközösséget, 9 órakor bibliaórát tartunk, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. Ahogy ezt már a múlt vasárnap is hirdettük, a népszámlálás, amely ez év októberében valósul meg országunkban, arra az egyház is olyan módon kér segítséget az egyházi vezetés, hogy olyan református segítőket, népszámlálási tanácsadókat keres, akik a gyülekezet parókiális területén az egyes családokat meglátogatva igény esetén technikai segítséget nyújtanak a kérdőívek kitöltésében, hogy merje mindenki megvallani, hogy kihez tartozik, és hogy ilyen módon is képet kapjunk arról, hogy hányan lesznek olyanok, akik elkötelezik magukat az Úr ügye mellett. És augusztus 15-ig kérik azoknak a jelentkezését, akiknek majd segítő anyagot is küldenek internetes úton. Köszönjük, akik már eddig is jelentkeztek erre, és segítségüket felajánlották. Erre nézve egy héttel ezelőtt küldtünk ki egy levelet a gyülekezeti levelező listán, és kérjük, hogy a mi Urunk áldása legyen ezen a munkán is. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.